Hát akkor sok szeretettel köszöntünk mindenkit az Ökopoli Zöldrát rendezvényén. Európa és az egész világ komoly válaszút előtt áll, és ez a választásnak a tétje nem kisebb, mint a túlélés. A mértékadó tudósok azt mondják, hogy 11 évünk van arra, hogy elkerüljük a visszafordíthatatlan eseményeket a klímaváltozás kapcsán. Már most érezni a klímaváltozás jeleit, tényleg az a bolond időjárás, amit most májusban volt, az eléggé egyértelmű jel. A 20 éve nem látott aszály télen és ősszel eléggé egyértelmű jel, viszont olyan dolgok indulnak el, hogyha nem cselekszünk időben, amelyek visszafordíthatatlanná válnak. Azt mondják, és nem mennék be most a természettudományos részletekbe, de hogy van a széndioxid koncentrációnak egy olyan szintje, ez a 440 ppm, hogyha ezt túllépjük, akkor olyan szintűvé válik az üvegházhatás, hogy meg sokszorozódik az üvegházhatású gázoknak a koncentrációja. Például a tundrán rengeteg metán van lefagyva a permafrostba. És hogyha az fölolvad, akkor még nagyobb lesz a koncentrációja ezeknek a gázoknak. És itt nézzük meg, hogy mik ezek a gázok, honnan származnak. Ugye egyrészt az ipar, mezőgazdaság, közlekedés. Ez a három fő kibocsátó. Hogyha el akarjuk kerülni azt, hogy ezek az üvegházhatású gázoknak a koncentrációja túl magas legyen, akkor ebben a három iparágban, úgymond kell, vagy szektorban kell radikális változásokat tenni. Nézzük, hogyan lehet az ipart megváltoztatni. Az ipar kapcsán nagyon sokszor az energia kérdése merül föl, hogyan termeljük meg az iparhoz szükséges energiát. Itt csak is a jó válasz véleményünk szerint a megújuló energia. Az, hogy Magyarországon be van tiltva kb. A szélenergia, az teljesen abszurd. Én nem szoktam tévét nézni, pláne nem köztévét, de ma voltam benn, egyszer ugye behívják 5 évente az ellenzéket is, és ott láttam az időjárás jelentésnél az átkötő szöveget, és ott volt egy szélkerék. Magyarországon a Fidesz kormány betiltotta a szélenergiát, a köztévé meg szélkerékkel kampányolt. Teljesen elment a józan eszük. Ott van a napenergia. Napenergia kapcsán azt nem szabad eltagadni, hogy most történtek napenergia beruházások. De nem mindegy, hogy a napenergia mennyire hálózatos, mert az energiakérdés politikai kérdés is. Minél inkább centralizált az energiatermelés, mondjuk egy atomerőmű tipikusan ilyen, annál inkább függünk a központi rendszertől. Minél inkább decentralizált, tehát hogy a házak tetején ott van a napelem, annál nagyobb az energiafüggetlenségünk. Ez azt is jelenti, hogy akinek ott van a háza tetején a napelem, az kiröhögi a Fideszt, amikor a választások előtt akar adni 10.000 forintos ezsi csökkentés, mert hát ő megtermeli magának az áramot.
És ez nem igaz, mert ha ezek a napelemes rendszerek szigetüzemre alkalmatlanak, az inverter az olyan, hogy nem tud szigetüzemet csinálni pillanatnyilag.
Hát én azt gondolom, hogy azért is érdekes a decentralizált energiatermelés, mert a hatékonysági foka folyamatosan nő. Tehát igaz, a napelem az nem képes arra, hogy egy állandó, stabil áramellátást adjon a most jelenleg pillanatban, de itt nem a napelem a probléma ezzel kapcsolatban, hanem az energiatárolásnak a képessége, és ezért mondjuk azt, hogy a megújuló energiaforrások kapcsán a kutatásfejlesztésre rengeteg forrást kellene felszabadítani. Technológiailag ez megoldható, hogyha a kutatásfejlesztésre nagyon sok pénzt fordítunk. De ott van egy harmadik típusú energiatermelés, amiben Magyarország és a Kárpát-medence csodálatos természeti adottságokkal rendelkezik, mégsem élünk vele. Ez a geotermikus energia. Persze nem olyan jó az adottságunk, mint Izlandnak, de sokkal jobb, mint bármelyik országnak az Európai Unióban. Ez annak köszönhető, hogy itt a geotermikus gradiens úgymond nagyon magas, lefúrunk a földbe, hamarabb lesz meleg. Mégsem használjuk ki ezt. Komplett települések távhőszolgáltatását lehetne ebből megoldani, és így csökkentenénk Oroszországtól való függésünket. Ez az energiakérdés. Közlekedés kérdés kapcsán a legfontosabb az, hogy egyrészt a lakossági, távolsági repülés mértékét csökkentsük, és valódi alternatívát tudjunk a távolsági közlekedésbe felmutatni a vonat kapcsán. Ugye most az Európai Unió kb. Dotálja a repülést azáltal, hogy nincsen adó a kerozinon. Az, hogy egy repülőjegy 8000 forintba kerül Berlinbe, egy vonatjegy meg 33000-be, az szerintem teljesen abszurd. Valódi versenyt kellene úgy alakítani, hogy alternatívaként lehessen választani a gyorsvasutat a repülőhelyet. Ez most nem adott, mert az Európai Unió a repülő légi szektort támogatja. Tömegközlekedés kapcsán nagyon fontos volna az elektromos buszokra való átállás kérdése, és azt is meg kell oldani, hogy sűrű járatok legyenek, mert az autóközlekedésnek kell alternatívát nyújtani. Ameddig nem tudunk olyan tömegközlekedést felmutatni, amely gyors, megközelíthető, addig óvatatlanul autóba fognak a dugóba ülni az emberek. Talán egy ilyen településen, mint Érd, itt ezt mindenki érzi, hogy milyen a dugóba ülni nap, mint nap. A harmadik, és szerintem az egyik legfontosabb kérdés, ami az Európai Unió tud kezelni, az a mezőgazdaság kérdése. Hiszen az európai költségvetésnek a felét teszik ki a közös agrárpolitikának a költései, és nagyon nem mindegy, hogy milyen birtokszerkezettel, milyen termékszerkezettel termelünk. Ez azért érdekes, mert ugye a Magyarországon a legtöbb Európai Uniós támogatást Mészáros Lőrinc kapja. Azért, mert ő a legnagyobb földes úr Magyarországon. El kellene szerintünk felejteni azt, hogy a nagy zöldbárókat támogatja még jobban az Európai Unió. El kellene felejteni a nagy táblás gabonatermesztés. Helyette sokkal kisebb táblákat kellene úgy kialakítani, hogy ott vannak védőerdősávok, illetve ami nagyon fontos, hogy azokban a szektorokba kellene az igazi támogatást juttatni, amelynek magas a foglalkoztatási érték is. Tehát, hogy ne feltétlen területalapú, hanem foglalkoztatási utáni támogatás legyen. Ez a vidék népesség megtartó ereje szempontjából nagyon fontos. Mert ameddig egy zöldbáró megteheti azt, hogy az 500 hektárnyi tábláját azt egy digitálisan irányított traktorral meg tudja művelni, úgyhogy nem is kell már traktoros se bele a traktorba, addig egy zöldségnyújtó ágazatban egy tized akkora területen számos emberre van szüksége ahhoz, hogy meg tudjuk művelni. És nagyon nem mindegy a talajművelésnek a mikéntje sem. Ugye látni kell azt, hogy a vegyszeres mezőgazdaság miatt a talajnak a termőképessége rendkívül csökkent az elmúlt időszakban. A mikroelemek, a nyomelemek azok egyre kevésbé megtalálhatóak magukban a termékekben is. És ez minőségi éhezéshez vezet. Ilyen a vízízű paradicsom. És az igazi probléma a klímaváltozás kapcsán, hogy az állandó szántással egyszerűen a klimatikus viszonyokra is hatással vagyunk, és a talajmegújító, talajmegőrző mezőgazdaság az nem terjedt el még olyan nagy mértékben, sőt, nem is kap, vagy majd Marci kijavítasz, hogyha hibázok, nem is kap pluszpontot, hogyha ilyesmi technológiát alkalmaznak. Én azt gondolom, hogy ezen a három területen, hogyha radikális lépéseket tudunk a következő 5 évben megtenni, akkor még sikerülhet Európát átállítani egy zöld irányba. Ha sikerül Európát átállítani, akkor a globális partnereinkre, az Amerikai Egyesült Államokra, Kínára és Oroszországra is tudunk oly mértékben hatni, példamutatással, hogy a bolygót is sikerülhet megmenteni. Mi következik, mindenből értem.
Folytasom én?
Persze.
Akivel nem ismerjük egymást személyesen, én Tetlák Őrs vagyok, a helyi, amúgy az LMP helyi csoportjának a vezetője. Én egyébként az érdi közeleti dolgokkal alapvetően az Elvira Major kapcsán kerültem igazából kapcsolatban, és az Elvira Major az szerintem nem csak az, hogy ért számára egy borzasztóan fontos gamebank, vagy egy olyan majorság, amit mondjuk érdemes lenne megőrizni, hanem tényleg ez egy országos, meg ne adj Isten, még nagy szavakat is mondhat még, akkor tényleg egy egyetemes érték, amit a városvezetés nem egyáltalán nem kezel értékén, sőt, éppen ellenkezőleg, és sajnos az érdiek jó részének sincs igazából sok fogalma róla, hogy igazából mi is folyik ebben a majorságban, és milyen értékeket őriznek ott, és ezzel milyen feladataik lehetnének. Amiket a Gábor elmondott, azok az a lehető legszorosabban nyilván, hogy ez a gyümölcs termesztéses rész kapcsolódik, hiszen a Elvira Major amúgy 670 hektáros területének a jelentős részén gyümölcs termesztés folyik, úgynevezett törzsültetvényeket tartanak, és ezek a törzsültetvények, illetve az ott folyó nemesítő munka és a génbanki munka jelenti annak az alapját, ami alapján ebből a majorságból származnak a magyar gyümölcsfák, illetve faiskoláknak tulajdonképpen a döntő többsége. És éppen a napokban volt alkalmam olyan szakértőkkel beszélgetni, akik egyébként itt nemesítésre került érdi bőtermőnek a másodvirágzásáról, vagy sokat virágzásáról meséltek hosszasan, hiszen ebből a fajtából valami elképesztő mennyiséget exportál Magyarország, nem csak magából az érdi bőtermő megyből, mint gyümölcsből, hanem a gyümölcsfából is. Soha nem exportált Magyarország annyi érdi bőtermő fát, mint az elmúlt évben. Tehát ez egy olyan érték, amire szüksége van nem csak Magyarországnak, hanem úgy néz ki, hogy Európának, meg mondjuk úgy, hogy szinte az egész világnak. És hogyha emellé tesszük, hogy az érdi bőtermő az itt őrzött, és itt fejlesztett, és itt gondozott 2200 fajtából csak egy, akkor azt nem is nagyon kell tovább ragozni, hogy miről beszélünk, hogy mi folyik az Elvira Majorban. Ehhez képest, hogyha azt látjuk, hogy az Elvira Major közvetlen közelében bármiféle ipari parki, meg ipari beruházás készül, akkor nyilván semmi másra nem lehet gondolni, mint hogy vannak itt azért más érdekek is azon kívül, mint hogy tényleg egy európai, vagy egy egyetemes értéket megőrizzünk, annak ami. És itt nem csak arról van szó, hogy ez a város kedvenc gyümölcsöse, meg milyen jó, hogy itt mindig friss és jó minőségű gyümölcsöt lehet kapni, hanem hogyha mondjuk még 30 év múlva is azt szeretnénk, hogy itt változatlanul jó minőségű gyümölcsökkel legyünk ellátva, akkor pont ezeket a génbankokat kellene mindennél jobban őriznünk. Na most egy ipari parki történet, az még ha csak egy raktárbázis is, az nem ez. Tehát ami ennél sokkal szomorúbb, hogy raktárbázist a város számos pontján lehetne kialakítani. Génbank meg csak egy van, és annak ott van jó helye, és ott kellene érintetlenül hagyni. Amennyire sikerült ennek utána járni az utóbbi hónapokban, a szakma álláspontja természetesen az mindig változott, az mindig az volt, hogy ezt a majorságot, ezt értékén kellene kezelni és úgy gondozni, ahogy megérdemli. Sőt, az utóbbi tizen pár évben a szakma volt az, aki többször megmentette ezt a tevékenységet, ez az egész történet az enyészettől. Az enyészetet az pedig azt jelenti, hogy itt ilyen egymást váltva jelentek meg különböző ingatlan érdekeltségek az utóbbi 15 évben, akik mindig csak a 670 hektárra gondoltak, és soha nem arra, hogy ott egyébként milyen értékek vannak. Na most, hogyha egy ilyen kézenfekvő és a laikus, mert én is laikus vagyok, tehát a laikus számára is könnyen belátható óriási értéket hagyunk veszni, akár város, akár mint ország, akár mint az unió értékes vagy kevésbé értékes tagjai, akkor nagyon nincs miről beszélgetni. És ez egyrészt a szabályzó oldaláról, tehát a törvényalkotás oldaláról is megközelíthető, másrészt meg arról az oldalról, hogy milyen mennyiségű feladat van még azzal, hogy a közgondolkodás az tényleg egy irányba menjen, hogy fel se merülhessen az, hogy például egy ilyen területnek bármilyen más hasznosulási vagy hasznosítási módot szánhasson bárki. Legyen az kormányzat, önkormányzat, vagy bármilyen ingatlan vállalkozó. Mondom ezt még egyszer úgy, hogy egyébként a zöldmezős beruházásoknak ért környékén, meg egyáltalán a budapesti agglomerációban én szerintem a legnagyobb ellensége vagyok, mert értelmetlenek tartom az összeset. Itt a környéken rengeteg olyan barna mezős terület van, vagy olyan rozsdaövezet, aminek a újra gondolásával kényelmesen kiválthatók lennének azok az ipari parki, vagy egyéb ipari, vagy kereskedelmi tevékenységek, amiket terveznek, vagy tervez bármelyik önkormányzat. Azt fontos még mellé tenni, hogy mi soha nem a fejlődésnek vagyunk ellenfelei, vagy ellenségei, csak hogyha ez a fejlődés ez nem a fenntarthatóság, meg nem a józanész irányába megy, akkor igenis ellenségei vagyunk kénytelenek lenni, mert a rombolásnak viszont nem lehetünk pártolói. És nem is csukhatjuk be se a szemünket, se a fülünket, amikor arról van szó, hogy ha érdől beszélünk, akkor az a kevés érték, amiről tulajdonképpen országszerte ismertek vagyunk, mert az érdi bőtermő az ilyen, az ne lehessen senkinek a játékszere egyrészt, másrészt meg úgy fejlesszünk várost, és úgy teremtsünk munkahelyeket, és úgy alakítsuk ki a minket körülvevő környezetet, hogy arra 10, meg 20, meg 100 év múlva is büszkék lehessünk, vagy unokáink büszkék lehessenek, és ne kelljen azért szégyenkeznünk, hogy mit romboltunk le azért, hogy ne adj Isten, mondjuk egyetlen egy vállalkozó adott esetben 100 vagy 200 munkahelyet többet teremte egy egyébként 70 ezeres városban.
Csak egy kiegészítést tennék a klímaváltozás kapcsán a génbankokhoz, hogy ugye a génbankoknál van az a génállomány, ami egy ilyen nagy stressz hatás kapcsán, mint amit a klímaváltozás jelent, biztonsági tartalékot tud biztosítani. Tehát, hogy ott a hány fajta van?
2200
fajta csonthéjas gyümölcsfa között biztos van olyan, amely jól bírja a szárazságot, jól bírja a szélsőséges klimatikus viszonyokat. És ezeket utána, hogyha tovább tudjuk nemesíteni, akkor biztosítani tudjuk azt, hogy a változó klímaviszonyok között is továbbra is legyen gyümölcstermesztés Magyarországon. Mert lehet, hogy most nagyon jó az érdi bőtermő, de korán sem biztos, hogy ugyanezen, hogyha változnak a klímaviszonyok, akkor Érden meg fog tudni majd teremni az érdi bőtermő.
Bocsáss meg, hogy közbevágok, de ez pontosan így van, tehát ezt nem tudhatjuk, hogy 10 év múlva nem lesz-e szükség egy még bővebb termőre. Tehát, hogy tényleg, borzasztóan rapid változások vannak, és pont ezek a nemesített gyümölcsök azok, amik eléggé nehezen tudnak ehhez alkalmazkodni. Tehát akinek a saját kertjében is vannak gyümölcsfák, azok pontosan tudja, hogy ott esetben egy barack, egy szilva, vagy egy cseresznye, vagy bármelyik másik gyümölcs milyen borzasztó éveket tud produkálni.
És ezért rendkívül fontos az, hogy hosszú távon képesek legyünk gondolkozni. És olyan fajta döntéseket hozzunk most, aminek lehet, hogy csak évtizedek múlva lesz kifutása. És ez a zöld gondolkodásnak is a lényege, hogy globálisan gondolkodunk, lokálisan cselekszünk, de nem feltétlenül a rövid távot tekintjük elsődlegesnek, hanem megnézzük a hosszú és a középtávú hatásokat is. És talán ez az a felelősség, ami miatt nekünk ki kell mondani egy nyers igazságot. Nem azzal kampányolunk, hogy majd osztogatunk pénzt mindenkinek, sokkal több pénze lesz, hanem azt mondjuk, hogy igen, vissza kell vennünk a, a mennyiségi növekedésből, azért, hogy a minőségi növekedésnek a perem feltételei biztosítva lehessenek.
Hogyha valaki itt a kicsit tovább kell menni, tehát kimegyünk itt a régi Balatoni útra, és akkor visszafelé van egy Art Garden nevű kertészet. És hogyha egy kicsit tovább megyünk fölfelé, a városközpont felé, akkor egy vagy két házzal arrébb lehet látni egy 4 méter, 5 méter magas tuja, vagy valami hasonló akármi sor. Na most a körülbelül 15-20 látható fából 12 csont száraz, tehát teljesen elszáradt. Tehát ezek már annak a jelei, hogy nagyon is oda kellene figyelni arra, hogy milyen növényeket ültetünk, milyen növényeket tartunk meg, és hát ezeket el kéne mondani az embereknek, még egyben belekapaszkodnék, hogy azt mondtad, hogy az ipar, a mezőgazdaság és a közlekedés a legnagyobb ellensége az éghajlat stabilizálásának, illetve hát a megfelelő klimatikus viszonyoknak. Kimaradt a lakosság most akár szándékosan, akár tudatlanul, akár kényszerből, de a lakosság is rendesen hozzájárul a rossz fűtési szokásokkal. Ott, ahol nagyon rosszak a anyagi feltételek, ott gyakorlatilag nagyon gyakran lehet azt látni, mert legyen munkacsoportnak vannak erről adatai, Sajóhölgy és a többi, hogy ott milyen jellegű szemétégetés, szennyezés folyik, és még a korom is hozzájátszik ahhoz, hogy a klímaváltozás felelősödjön. Tehát a szegénység felszámolásával is sok mindent lehetne tenni, meg a környezeti egyenlőtlenségek felszámolásával.
100 darab nagyvállalat felelős az üvegházhatású gázok kibocsátásának 2/3-áért. Igen, a lakosság kibocsátás is bizonyos szinten jelentős, és fontos azt elmondani, hogy minél szegényebb valaki, annál óhatatlanul, annál rosszabb autót használ, annál rosszabb fűtési viszonyok vannak, és ezért óhatatlanul jobban hozzájárul a klímaváltozáshoz. De én direkt el szeretném kerülni, hogy itt az egyéni felelősséget firtassuk. Van egyéni felelősség, ez kétségtelen, de hogyha azt mondjuk, hogy mi magunk egyének meg tudjuk oldani a klímaváltozást, akkor hazudunk. Mert nem rajtunk múlik. Ezen a nagy cégeket kell először korlátozni. És az az igazi előrelépés. És fontos az, hogy mindenki környezettudatosan éljen, kevesebbet szennyezzen, inkább tömegközlekedve járjon, inkább egyen kevesebb húst, mert ugye tudjuk, hogy a marhának van a legnagyobb úgymond klímaköltsége, illetve a többi kérődzőnek, mert a metánnak 50-szer nagyobb az üvegházhatása, mint a széndioxidnak, de érdemben csak akkor tudjuk megállítani a folyamatot, hogyha a legnagyobb vállalatokat korlátozzuk. Az államnak feladata az, hogy felszámoljuk az energiaszegénységet, hogy ne az adományruhával fűtsenek a Sajóvölgyénben. Az államnak feladata az, hogy ne lignittel fűtsenek. Hát kérem szépen, most állami támogatás van a ligniten, mint tüzelőn, ami az egyik legveszélyesebb, mert hogy különböző kén, meg egyéb kéntartalmú vegyületek szabadulnak fel, amikor lignittel tüzelnek. Ez nagyon abszurd, és meg kell oldani azt, hogy környezetbarát módon tudjanak a fűtéshez hozzájutni ezek az emberek, akiknek igenis segítségre van szükségük, mert a magyar gazdaság olyan, amilyen, a magyar társadalom meg folyamatosan szétszakad. Amíg a magyar gazdaságnak a javarésze az multinacionális vállalatok összeszerelő üzeme, és nem pedig helyi kis- és középvállalkozásoknak az innovatív volta adja a gerincét a gazdaságnak, addig sajnos módon ki vagyunk szolgáltatva, egyre jobban leszakadunk. Ezért kellene a forrásokat a fejlesztésekre rakni, hogy versenyképesek legyenek a magyar vállalkozások, de ehhez itt nem arról van szó, mint amit láttunk az elmúlt időszakban, hogy a kutatás-fejlesztési pénzek azok nagyjából azt a fiúk tanulmányokban merültek ki, mert hogy mindenki csak azt nézi, hogy hogyan lehet lehívni az uniós pénzeket, azt, hogy mire használják ezeket a forrásokat, azt már az unió sem ellenőrzi. A célszerűséget nem ellenőrzi az unió, csak a számszerűséget, hogy minden stimmel-e, és ez az igazi probléma. Itt a fejlesztéspolitika kapcsán van egy példa. Ez a úgynevezett járadékvadászat. Mindenki arra pályáz, amire van pályázat. Ahelyett, hogy arra költenék a forrásokat, amire valóban szükség van helyben. Most pár száz fős kisfalvakba telepítenek piacokat olyan helyekre, ahol sose volt piac. Fontos egy piac egy közösség életében, de amikor csak arra használják, hogy ott tartják évente egyszer a falunapot, akkor semmi értelme nincsen. Hogyha ugyanazt az 50 millió forintot arra költik, hogy egy brikettáló gépet vesz a falu, ahol a gajakat, meg az erdőben lévő zöld hulladékokat brikettekre nyomják össze, és azzal fűtenek helybe, akkor már megoldanak egy energiaszegénységi problémát. Ott van szép térkőből a piac, senki nincs ott, nincsen árus, nincsen helyben termelés, nincsen fogyasztó sem. És ez az egyik kulcselem, hogy hogyan tudjuk az uniós fejlesztési forrásoknak a célszerűségét megtalálni. Nem lopni akarnak azok a polgármesterek, csak mutatni valamit, hogy ők is csinálnak, csináltak valamit, nyertek egy pályázatot, de a pályázat kiírásánál a legtöbbször a probléma.
Így bocsánat, a Gábor az uniós dolgokról beszélt. Én még egy mondatot szeretnék ez az energiaszegénység dologhoz, tehát mi nagyon jól tudjuk, hogy innen ered a probléma, tehát az a szemlítégetés, ugye ez pont a szociális okokból fakad, és nekünk egy ilyen régi mániánk ez a Paks 2 beruházásnak a leállítása, és mi úgy számolunk, hogyha ezt a pazarló és teljesen felesleges beruházást leállítanánk, akkor ezért nagyjából minden családnak 1 millió forintot tudnánk adni, hogy leszigetelje a saját házát, lakását. Na most, hogyha a Gábor, amikről beszélt, ez a brikettálógép
és egyedi megoldása... Szabos, ez hitel egyelőre, amiből akarnak érkezni.
Sokkal több értelme lenne, ezt a lokális megoldásokat fektetni. És akkor például így az energiaszegénység kérdésére is ki tudnánk térni, és annyiból kapcsolódik ez egyébként az Európai Uniós dolgainkhoz, nekünk az előző Európa Parlamenti képviselőnk Meszelis Tamás volt az, aki ezen a téren előállított egy tanulmányt, és ehhez kapcsolódóan dolgoztuk ezt tovább, hogy hogyan lehetne a Paks 2 rápocsékott pénzekből például megoldást találni erre is.
Hagy tegyem hozzá, hogy érdről beszélünk megint csak, tehát meg amit felvetettél, Gyöngyi, hogy ki mivel fűt, meg hogy fűt, meg ki mit éget, meg nem éget. Tehát azt nálam jobban tudjátok, hogy tehát itt ugye van egy megengedő önkormányzati határozat arról, itt lehet kertben égetni. Tehát én szerintem ez ostobaság. Tehát a kerti égetés az egy teljesen felesleges tevékenység. Úgy viszont, és akkor térjünk egy picit vissza az egyén felelőssége meg nem felelősségére, tehát úgy viszont nehéz azt mondani, hogy ne égess a kertben, hogy egyébként hónapokig nem viszik el a zöld hulladékot a házak elől. És megmondjuk az önkormányzat esetben semmit meg nem tesz azért, hogy például a komposztálás mint olyat promotálja, segítse, támogassa. Volt, jól emlékszem, tavaly előtt volt, amikor komposztláda, tehát lehetett komposzt... Igen, így van. Tehát mire a többség fölocsudott, hogy lehet komposztládát igényelni, de elfogyott. És tehát megint csak egy komplex dolog, hogy meg lehet tiltani a kerti égetést, meg szerintem meg is kellene, de csak úgy, hogyha egyébként mondjuk azt mondjuk, hogy igen, az önkormányzat begyűjti a zöld hulladékot, és igen, hasznosítja a zöld hulladékot, mert ugye a zöld hulladék az aztán végképp nem szemét, fene tudja most mi történik vele. Az enyém, mert tudom, az ott rohadt hetek óta a házam előtt, tehát a...
Amit így hallgatok, mindezeket ismerem, de tudom, hogy azoknak az embereknek, akikkel legtöbbet találkozom, akik kertészkednek, és itt Érden szinte azt lehet mondani, minden háztartás kertészkedik, tehát szabad úgy fogalmazni, hogy az egyik legnagyobb civil társaság, a kertbarátok társasága, még akkor is, hogyha nincs ez megszervezve, mert minden családi házban 17 ezer háztartásban ott van a kert, amit művelünk, műveltetünk, használjuk. És ez a legfontosabb, úgy gondolom. És mi ezzel tudunk hozzájárulni véleményem szerint az egész világi, európai probléma az, a klimatikus probléma az, hogy mi föntartjuk ezeket a zöld felületeket. Jó lehet a példát a városok vezetői, így ért város vezetői is mutatják az embereknek, és öntudatán kívül is, de tudatlanul is követi sokszor az itt lakó ember, ahogy a főteret lekövezték. Ugye sok ember a saját udvarát, a saját kertjét is lekövezi. Ebben én sem vagyok külön, mert 15 éve költöztem egy családi házba, és nem bontottam azóta fel az aszfaltot, amit az előző tulajdonostól megvásároltam. Tehát jó lehet most úgy tűnhet, hogy borról beszélek és vizet prédikálok, vagy fordítva. Lényeg az, hogy mi itt a magunk módján egy kicsit ehhez hozzájárulunk, hogy minél többet tudjanak termelni a kertekben, saját fogyasztásra is, ezt ösztönözzük, hogy ültessenek fákat, ezt ösztönözzük, próbáljuk összehozni a közösségeket, akik ilyent végeznek, és a tevékenység során próbáljuk azt is, mert ugye nem csak a kertbarát körnél vagyok, úgymond valamikor tag, most itt már vezető, hanem a környezetvédő, mi egyesületnek, Érdi Környezetvédők egyesületének is tagja vagyok, és a Érdi Közéleti Kerekasszalnak is a tagja vagyok, és mindenhol a zöld programot, a gondolkodást próbáljuk közvetíteni. Nagyon szerény eredményeket lehet elérni az emberekkel. De amit fölmerült a komposztálás maga, ugye mondtam, hogy 17 ezer háztartásom érdén, ennek a döntő többsége kerttel rendelkező háztartás, tehát ez a központi rész, ami itt bent van, a városközpontban ez nagyon csekély, de meg kell mondjam, hogy ott is mintaszerű virágos kerteket csinálnak az ott lakó emberek. Tehát nem csak a saját kertjében. Az, amit ugye apró dolgokkal lehet hozzájárulni ehhez, hogy minél több fát ültessenek. Ebbe párthovatartozástól független azért meg kell mondjam, hogy hozzájárul a most hatalmon lévő párt is, hogy több fa ültetésre kerüljön. Mi ezt nem tudjuk, mert ez egy másfajta kapcsolatrendszert vagy anyagi lehetőséget kíván, mi egy kisebb közösségen keresztül azt próbáljuk elérni, hogy minél többen komposztáljanak. Méghozzá a kertbe. Mert azt a logikát követjük nektek, ez gondolom nem újdonság, hogy még az is, amit kirakunk az utcára, zöld hulladékot, az is egy energiafaló tevékenység, mert el kell szállítani. Tehát felhasználjuk az üzemanyagokat hozzá. Míg hogyha saját kertünkben ezt a komposztálódó anyagot a komposztáláshoz megfelelően feldolgozzuk, az is valamennyi energiát igényel, de abból olyan termőtalajt tudunk produkálni, ami úgymond újra termeli azt, amit egyébként elherdálunk. Tehát az a helyzet, hogy ha mi akarunk még helybe is többet tenni egy ilyen globális probléma megoldása érdekébe, akkor itt helybe kell a fejekbe tisztába tenni, hogy mi mindent lehet vele csinálni, és ha találunk partnert arra, aki ebbe segít, okosítjuk az embereket. Hogy ne csak nyűgnek tekintsék, hogy hát most ott van már 2 éve, ott van a komposztom, most mi a bánatot csináljak én vele? De ebbe meg kell mondjam, az önkormányzat nem annyira partner.
Az Európai Parlament hozott nemrégiben egy olyan döntést, hogy az egyszer használatos műanyagoknak a használatát, ezt 2021-től betiltjuk.
És szerintem, ki az, aki nem szavazta meg?
Hát az más kérdés, de ez egy kötelező döntés, tehát ezt végre kell hajtani, hiába nem akarja Magyarország. És az igazi probléma az, hogy Magyarország az utolsó pillanatig akarja kihúzni a magyar kormány. Nem akarom szót elvenni, csak hogy a magyar kormány, miközben pont akkor tud egy ilyen dolog sikeres lenni, hogyha lépcsőzetes. Először a nylon, mert most az árusok, én is látom, hogy minden egyes dolgot 3 nylon zacskóba akarnak nekem odaadni. És hogy igazából ezt a tudatformálást náluk is meg kell végezni. És akkor először a nylon zacskót tiltjuk ki, utána akkor a szívószálakat, stb. Végül akkor ezek a PET palackok is kikerüljenek a piacról.
Jó, ez egy döntéshozatali folyamat eredménye, ami szabad úgy fogalmazom, elkészül egy írásos anyag, és utána dönt a parlament, az Európai Parlament, vagy akik erre jogosult. Na de ezt a tudatba átépíteni, ez egy sokkal hosszabb folyamat, mert csak egy tiltással én úgy gondolom, hogy nem lehet igazán eredményt elérni.
Dehogy nem. Tehát hiába. Nem, máshogy nem lehet, mert nincs rá idő, ahogy az úgy mondjam, nincs rá idő. Meg kell tiltani a forgalmazónak, az előállítónak, hogy ilyet gyártson.
Én úgy gondolom,
betétdíjat kell bevezetni, mint minden nyugati országban van. Egy darab műanyag PET-palaszt nem lenne az erdőben eldobva, hogyha 50 forint betétdíj lenne rajta. Ehelyett meg szedjük össze
szemétszedéseken. A tudatvonalás is, én legalábbis így gondolom.
Ezt nem kell tudatvonalni, az 50 forint megoldja a dolgot.
Fél év alatt
eltűnnének az erdőből.
Az a baj, hogy még mindig lenne olyan réteg, aki meg tudná fizetni ezt az 50 forintot palackonként, és ugyanúgy kimaradna.
De lenne, aki összeszedni.
Az biztos.
Három dologhoz szerettem mondani, én sokkal rövidebben. Az egyik az a komposzt, ezt most másodjára teszem, a másik a napelem. Én úgy gondolom, hogy annyira lecsökkent a napelemeknek az ára, hogy körülbelül 8-9 éves megtérülési idővel lehet ma számolni, hogyha valaki napelemet tölt itt a házáról a saját fogyasztásának a fedezésére. A jelenlegi kormány az kamatmentes hitelprogramot rak a napelemvásárlás mögé. Én úgy gondolom, hogy ez tökéletesen elég megoldás. Ilyen feltételekkel szerintem mindenkinek érdemes napelemet tenni a házára, csak nem soros, meg migráns óriás plakátokkal kellene teleszórni az országot, hanem napelem telepítésre buzdító óriás plakátokkal. A másik komposztást itt megint csak nagyon röviden, én Török Bálinton lakom, az elmúlt pár hónapban nagyon sokat foglalkoztam Török Bálintnak a zöld hulladék kezelésével. Nagyon nehezen, de sikerült kinyomoznom, hogy mi történik azzal a zöld hulladékkal, amit kiraknak Török Bálinton a ház elé. Ott nagyon helyesen tilos égetni. Havonta szállítják el egyébként a zöld hulladékot, de hova? Adonyba.
Miért? Máté Szalkára is
egy autó 120 kilométert utazik azért, hogy összeszedje az embereknek a levágott galjait. És ott hova kerül?
Égetőbe.
Nem. Lerakóba.
Lerakóba. Ah.
Lerakóba. Ez a zöld hulladék gazdálkodása a Vertikál Kft.-nek, a Török Bálinti közszolgáltatónak. És olyan jogszabályi háttér van Magyarországon, ami például a közösségi komposztálást ellehetetleníti. Nincsen lehetőség jogszabály, bár meg kellene alkotni a rendeletet a közösségi komposztálásról, a jogalkotó nem teljesíti ezt a feladatát, nincsen jogi keret arra, hogy mondjuk egy település saját hatáskörében meg tudja oldani a zöld hulladéknak a feldolgozását. Itt pedig egyébként Tárnokon a hatalmas kapacitású zöld hulladék komposztáló üzemet pedig a jogszabályok ellehetetlenítették, ott van az összes infrastruktúra, ott van az összes gép, és nem kerül be egy köbméternyi zöld hulladék sem, hanem jelenleg megy a lerakóba.
És miért, már bocsánat, én nem vagyok tájékozott, és miért nem lehet oda vinni?
Azért nem lehet odavinni, mert olyan engedélyek birtokában lehet csak ezt a tevékenységet végezni, amit nem fog megkapni az üzemeltető. Csak az állami közszolgáltatók végezhetik ezt a tevékenységet. Teljesen lehetetlen a helyzet. Nagyon röviden ennyit a persze mindenki komposztáljon otthon, én is otthon komposztáljuk, semmi zöld hulladék nem megy ki az udvarból. És akkor, amivel indítottál, Gábor, én arról szeretnélek kérdezni, mert azzal indítottad a bevezető beszédedet, hogy nagyon sürgős és radikális változtatásokra van szükség. Hogyha én úgy gondolom, hogy bejutsz az Európai Parlamentbe, meg remélhetőleg nem egyedül jutsz ki az LMP színeiben, akkor ott milyen esély van arra, hogy bármilyen radikális változást el lehessen érni egy olyan lassú gépezetben, mint amilyen az Európai Unió?
Nézd meg, most például csak az általam említett témák közül az Európai Bizottság most megrendelt egy tanulmányt, hogy mi lenne, hogyha kerozinra kivetnénk adót. Ez egy 5 éves küzdelem lesz, és a végén ezt el tudjuk érni. Ez nem egy-két nap, pláne nem egy-két év alatt fog megtörténni, de van egy olyan része az európai, van egy olyan jogosítvány az Európai Parlamentnek, ami csak neki van. Ez pedig a költségvetés módosítása, a költségvetés részlet szabályainak a megalkotása. És ugye a 2021 és 27 közötti költségvetési ciklusnak a számait, ez a mostani parlament fogja elfogadni rögtön az első évében. Tehát az 5 éves mandátumunknak a legfontosabb éve az az első lesz, hogy hogyan tudjuk a Európa költségvetését, az Európai Unió költségvetését megfelelően átalakítani. Úgy, hogy az a leginkább a klímaváltozásra készüljön föl. Ugye már van most 8 olyan tagállam, aki azt ajánlotta, hogy legalább a negyede a költségvetésnek az a klímaváltozással kapcsolatos átalakulásnak költségének a fedezetére menjen. Szerintem ez még kevés is. Kivéve akkor, hogyha ebben benne vannak az agrártámogatásoknak az átalakítása is. Milyen radikális lépéseket lehet tenni? Az európai parlamenti képviselőknek a szerepét kicsit lebecsülik, mert nagyon nagy a kezdeményezési lehetőség. Nagyon sok mindent el lehet érni, hogyha az ember ügyes szövetségeket köt. Mert ugye ott nem kormányellenzék felállás van, hanem többféle frakcióban kell mindig a többséget, többféle frakció együttműködéseként kell a többséget megszerezni. És ezért nincsenek stabil többségek, hanem folyamatosan minden egyes ügyben kell ezt megtenni. És a zöldeknek az a nagy előnye a többi frakcióval szemben, hogy mi 95%-ban mindig együtt szavazunk. A többi frakcióban sokkal nagyobb a szórás, mert hogy nem értenek egyet egymással a populisták, a liberálisok is széthúzóak, tehát hogy más gondolnak a világ dolgairól, mi meg a részleteiben is ugyanazt gondoljuk, és ez sokat segít. És így ezért tudunk királycsinálóak lenni, és a többi frakcióval egy jó szövetségkötési stratégiával, akár radikális döntésekben is, döntésekre is rábírni. De az biztos, hogy a költségvetésen keresztül meg lehet mozdítani a Európa gazdaságát is, hogy mi legyen a prioritás. Tehát az, hogy most a benzines, a belső égésű motoros autóipar adja a magyar gazdaságnak meghatározó részét, a német gazdaságnak meghatározó részét, ahelyett, hogy ugyanez az iparág átállhatna az elektromos autógyártásra. És hogyha a...
Bocsi, az se hibátlan.
Nem hibátlan, nem mondtam, hogy hibátlan, de a napelemgyártás se hibátlan. Mindegyiknek erős klímaköltsége van, meg környezetvédelmi költsége van, csak súlyoznunk kell. Tehát, hogyha a klímaváltozás, az üvegházhatású gázok miatt egy globális környezetszennyezés, akkor az elektromos autó akkumulátorokhoz ritka földfémek kellenek, amiknek a bányászata oltatlanul erős lokális környezetszennyezéssel jár. Ez nem tagadni.
Igen, én arra gondoltam, amikor évekkel ezelőtt a Paks indoklásakor azt mondták, hogy de milyen jó lesz, hogyha a Paks áramot termel, mert bedughatjuk a konnektorba az elektromos autónkat. A paksi árammal.
Nem a paks.
Én tudom, csak ez kormánypropaganda volt.
Hát a kormány most már az a kampány, hogy mennyire klímabarát paks. Tehát egyrésztről agymosás, a klímaváltozás, másrésztről milyen jó paks, mert klímabarát. A kettő így nehezen összeéleszthető. Remélem, válaszoltam a kérdésedre, de megmondom őszintén, innen Érdről nem látom azt így tisztán az utat, hogy fog ez megtörténni, csak a célt látom magam előtt, és azt a célt pedig igyekszem a leggyorsabban elérni.
Az unió szintjén, vagy az Európai Parlament szintjén születhetnek nagyívű elképzelések, meg születnek is, meg biztos vagyok benne, hogy egyre inkább ebbe az irányba fog menni a teljes Európai Uniós gondolkodás, viszont megint csak a lokális szint lesz ebben a legfontosabb. Tehát, hogyha nem találjuk meg azokat a kapcsokat, hogy az átlagember is ugyanazt gondolja, amit mondjuk a nagy politika gondol valamiről, és úgy is cselekedjen, meg úgy is élje az életét, akkor bajban vagyunk, mert akkor tulajdonképpen a semmiről beszélgetünk. És ott van egy nagyon fontos kapocs szerintem az átlagemberek felé, hogy igenis azokat a civil szervezeteket, meg önszerveződő kezdeményezéseket minden erővel el kell kezdeni támogatni, akik ugyanezekben az irányokban gondolkodnak. hogyha nem lesz meg ez az egyre lefele lépkedő gondolatmenet és cselekvés, akkor ez egy üres dolog marad, akkor frázisok maradnak. Hogyha ebből nem lesz folyamatosan egyre szélesebb körben cselekvés, akkor ez egy üres gondolatmenet fog sajnos maradni. Nem tartok tőle, hogy ez így történne, azt viszont fontosnak tartom kiemelni, hogy a mindenkori politikának, teljesen mindegy, hogy ez uniós szintű, vagy országos, vagy akár helyi, ebben igenis komoly feladatai vannak, hogy támogassa azokat, akik hajlandóak abban segíteni, hogy a jobbító szándék, meg a fenntarthatóság, meg az összes olyan progresszív gondolat, amiről most már ma elég sokat beszéltünk, azok átforduljanak egy lokális cselekvéssé. Tehát én nagyon szeretném látni azt, amikor nem annak újongunk, hogy Csányi Sándor 4600 disznó per másodperces feldolgozó képességű vágóhidat nyit, hanem sok olyan helyi feldolgozó üzemnek örüljünk, ahol például ezeket sokkal, sokkal inkább a helyi közösségek örömére megtehetjük. Meg ezer másik ilyen példát mondhatnék, és ebben egyébként nem biztos, hogy miért ne lehetne pont a civileknek sokkal, sokkal nagyobb szerepe. Hozzák az ötleteket, valósítsuk meg, a politikum meg a civil szféra tudjon úgy együttműködni, hogy közösek legyenek a célok, meg közös legyen a megoldás is.
Ez nagyon szép zárszó volt.
Szép zárszó, csak az a baj, hogy itt mindent a magyar kormány, és igazából mindegy, hogy ki volt a magyar kormány, amikor kellemetlen dolog van, akkor azt az Európai Unióra fogja.
Ez nem csak a magyar kormány ilyen, az összes európai kormány ilyen.
Az összes, és azt elfelejti elmondani, hogy azért elég nagy szabadsága van abban a magyar kormányban, hogy eldöntse, hogy az állattartó telepek korszerűsítésére, fejlesztésére megszavazott uniós támogatási keretet milyen formában kívánja felhasználni, vagy nem állattartó telepek, hanem feldolgozó üzemek korszerűsítésre. És dönthet úgy, hogy Csányi Sándornak a
27.
4600 disznó per másodperces üzemét támogatja, vagy sok apró üzemet. Tehát az a baj, hogy nagyon szépen hangzik ez a lokális cselekvés, meg támogassa az unió a lokális cselekvés, ezt teszi, gyakorolja a szubszidiaritás elvét nagyon sok tekintetben. Az a baj, hogy a mi vezetőink nem olyan feltételeket szabnak, ami szerintünk, legalábbis zöldek szerint a megfelelőek lennének. Tehát én úgy gondolom, hogy tüntetésekre kell járni. Tehát, hogy nincsen más út, mint hogy ki kell menni a tüntetésekre, és meg kell mutatni, hogy sokan vagyunk, akik változást akarunk, még gyors és radikális változást. Mert máshogy nem fognak meghallani minket.
Nem értünk nem egyet, vagy hogy mondjam.
Nem tudunk nem egyet nem érteni.
A legkevesebb az, hogy a szelektíven gyűjtöd.
Persze.
A legkevesebb.
De mindenesetre én nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek.
Ez volt az Érdlakó Podcast. Megtaláltok minket az érdlakó.hu/podcast oldalon. Lájkoljátok az Érdlakót és az Érdi Közéleti Kerekasztalt a Facebookon, iratkozzatok fel az Érdlakó YouTube csatornájára. Békesség, barátaim!